majdnem röpirataid, vagy például a Trung nővérek, akik a Vietnámban a mai napig a szabadság jelképei és szabadság harcot folytattak a kínai elnyomás ellen, és direkt vettem bele például Sojourner Truth nevezetű afroamerikai abolicionistát és feminista szabadságharcot, aki a maga idejében olyan lendületes beszédeket mondott, hogy simán ott lenne a helye egyébként Martin Luther King volt egy álmom című beszéde mellett, úgyhogy erre azért igyekeztem figyelni.
Szeretnéd, hogyha a menők egy oktatási eszközként is működne, például az iskolákban?
Szerintem abszolút működhet. Azért ez a játszva tanulás, ez nagyon hatékony eszköz, és egyébként úgy is vannak megfogalmazva a szövegek is, hogy egy 10 éves kortól abszolút lehet már élvezni, meg értelmezni is.
Hogyan reagáltak a játékra a férfiak?
A férfi ismerősémnek nagyon tetszett egyébként, legalábbis akik kipróbálták, az előbb említett Fodor Macsi barátnőm férje egyébként, ő társasjáték fejlesztő többek között. Azt hiszem Magyarországon például a Menza Csata című játéka is kapható, úgyhogy ebben már egy nagyon mondjuk egy feketőves szakértő, meg ő jár is ugye ilyen találkozókra, meg bemutatókra. Ő rajtuk teszteltem először a kétféle játékszabályt, amit kitaláltam, illetve ők segítettek tökéletesíteni, és akkor nagyon megkönnyebbültem, amikor azt mondta, hogy ez működik, meg érdekes, meg hogy egyáltalán mint kivitelezés is így megállja a helyét, úgyhogy annak a férfi véleménynek örültem a legjobban. De hát ez meg majd kiderül, hogyha elkezdenek vele játszani.
Te magad készítetted a grafikai terveket is. Milyen vizuális koncepció mentén alkottad meg a lapokat?
Nagyon fontosnak tartottam, és ez is a Zsolt egyik ötlete volt, hogy ez egy olyan kártyapakli szerint, ami vizuálisan nagyon erős lehet, úgyhogy ezért is döntöttem úgy, hogy külön kategóriákba sorolom a nőket, és minden kategóriának van egy külön színe, és hogy minden lapron meg akartam jeleníteni egyrészt az adott nőnek a portrét, illetve egy kisebb mérőben, és háttérképnek pedig még valamilyen részletet a munkásságáról, vagy az életéről. Ennek a kétféle játékmódban van egyébként jelentősége, mert van egy olyan mód, ahol úgy lehet játszani, hogy csak a lapoknak a hátlapját látott el, a nők portréja van, meg a neve is, hogyha valaki nagyon pengenő történetből, akkor így már lehet, hogy van is egy kis stratégiai vagy helyzeti előnye, de én ezt amúgy nagyon élveztem megcsinálni, mert azért azt hiszem, elmondhatom magamról, hogy egy kreatív ember vagyok, de olyan fajta kreatív ember egy kicsit, aki ilyen, van egy kis ilyen ADHD-s beütés, hogy mindig más irányból van szüksége az agyának a stimulációra, úgyhogy nekem nagyon jól esett két könyv között egy kicsit így egy ilyen vizuális projekttel lazítani.
A Brunch kampány gyorsan elérte a támogatási cél 70%-át. Mit árul el ez a társadalmi igényről?
Igen, ez ugye jelenleg a Brunch közösségnek a felületén lehet megrendelni, illetve ott fut egy kampány, illetve hát nem is tudom, mikor ez adásba kerül, addigra valószínűleg már végén is lesz, ott december 2-ig lehet elérni, és azt mondjuk, hogy most már 91%-on állunk, körülbelül egy ilyen, nem is tudom, még nincs három hete, hogy elindult, aminek én nagyon-nagyon örültem, meg nagyon örültek a Brunch közösségnek az alapítói működtető is. Ugye ezt, ha valaki nem ismerni, ez egy ilyen, hát lényegében egy ilyen magyar Kickstarter-ként lehet elképzelni, tehát ahol közösségileg finanszíroznak meg projekteket, és szerintem ez nagyon-nagyon alkalmas felület arra, amikor valakinek van egy ötlete, hiszen ugye erre is épül az egész koncepció, de nem tudja, hogy erre mekkora társadalmi igény, mert akkor ezt meg tudja méretetni, és én nagyon-nagyon örültem, hogy egy olyan országban, ahol azért mondjuk úgy, hogy jelenleg a lázadó nőket, meg a nem hagyományos szerepeknek megfelelő nőalakokat nem éppenséggel teszik ki példaképnek mondjuk az iskolában, vagy a történelemkönyvben, ott akkora ekkora érdeklődés tud mutatkozni egy ilyen újfajta kártyajátékra, és azért szerintem ebben az is benne van, hogy nagyon sokan vágyunk egyre jobban a offline kikapcsolódások iránt, tehát, hogy egyre több ember vágyik arra, hogy ne az online térben találja meg a szórakozást, és egyébként úgy is hallottam szakemberektől, hogy a kártyajátékoknak van is egyfajta reneszánsza mostanában pont ezért.
Tervezed, hogy lesz folytatása a játéknak, például egy második pakli új nőalakokkal, vagy más tematikával?
Már kétféle képvisel képzeltem a folytatását ennek a paklinak. Az a jó hír, hogy igazából a kategóriákon belül végtelen mennyiségig folytatható, tehát hogy rengeteg tudós, politikai vezető és női művész várja, amik, hogy helyet kaphasson ebben a játékban, illetve a kategóriákat is lehet bővíteni, tehát sportolók, humanitárius munkások, előadó művészek, világutazók például, egyelőre ezek azok a kategóriák, amik még eszembe jutottak, és a másik pedig, ami eszembe jutott, és szerintem nagyon nagy igény lenne, ez egy külön magyar pakli. Meg gondolkoztam, hogy vegyek ebbe úttörő magyar nőket ebbe a játékba, viszont ez rettenetesen nehéz lett volna ki válogatni, hogy akkor hányan, milyen arányban, és azok éppen ki legyenek, kik legyenek, úgyhogy úgy döntöttem, hogy inkább egy híres magyar menőkről szóló játékkal folytatom. Az elsőnek sikere lesz, de ez egyelőre úgy néz ki, hogy összejön.
Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalnod, mit jelent neked a menők? Mi lenne az?
Nekem ez abszolút egy szerelem projekt, és egy nagyon jó bizonyítéka a személyes szempontból, egy nagyon jó bizonyíték annak, hogy amikor az ember valamit tényleg úgy csinál, hogy flowból, és úgy, hogy egyszerűen csak megy arra, ahol szívesen csinálja azt, amit csinál, és nem gondolkozik azon, hogy úristen, ebből mi lesz, de hogy ez mennyibe fog kerülni, hogy lesz ennek egyáltalán közönsége, akkor ott valami csodálatos dolgok tudnak történni, ehhez azért nyilván kell egy nagy adag bátorság is, úgyhogy ez nekem nagyon visszaigazolás lenne, hogy teljesen mindegy, hogy ez most észszerű döntésnek tűnik-e, vagy nem, de ha élvezem azt, amit csinálok, akkor az azt jelenti, hogy arra valahol valakinek szüksége van. És ezt én mindig vallom, meg mindig elmondom. Mindig, amikor beszélek, mondjuk régi iskolába visszamegyek, pályaválasztási napokra szoktak hívni, vagy nem tudom, író-olvasó találkozókon, hogy amikor kérdezik, hogy az ember, valaki kérdezi, hogy nagyon szeretne például író lenni, de fél, hogy nem fog boldogulni ezen az úton, akkor én mindig el szoktam mondani, hogy ha valahol valaki szeret valamit csinálni, az azért van, mert valahol valakinek arra is szüksége van, és ez nekem egy ilyen nagyon jó visszaigazolás erre.
Lotti, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és várlak vissza legközelebb is.
Rendben, majd jövök a magyar paklival. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Feminista autós kártya hódít a neten. A menők közösségi sikeréről beszélgettem Budai Lotti író, nőtörténeti publicistával.
Önök az ajtóadását hallják a civilradio.net.
We'll be right back. az ajtó.
A természet nem csak otthonunk, hanem játszóterünk és tanítómesterünk is. Különösen igaz ez a cserkészetre. A cserkészet alapja a természet szeretete és tisztelete, de vajon hogyan jelenik meg a környezetvédelem a cserkész programokban? Milyen konkrét lépéseket tesznek a fiatalok a fenntarthatóságért akár egy táborban, akár a mindennapokban? Mai riportunkban utána járunk, hogyan válik a környezettudatosság a cserkészet életformájává, és hogyan adnak példát ezzel mindannyiunknak. A telefonban pedig köszöntöm Boller Balást, vezetőképzésért felelős országos elnökségi tagot a Magyar Cserkész Szövetségtől. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Mit jelent a környezetvédelem a cserkészek számára? Hogyan jelenik meg ez a mindennapi működésükben?
Itt a fogalmakkal kezdenék, mert a cserkészetben nem csak környezetvédelemről beszélünk, hanem sokkal inkább teremtésvédelemről. Uh-huh. Ez egy tágabb fogalom, nem csak a természet fizikai megóvását jelenti, hanem egyfajta hozzáállást is hordoz, hogy felelősséget viselünk a teremtett világért, amit kaptunk. Ez nem csak egy fizikai cselekvés, hanem egy értéke alapú aktusa is van. Ahogy az alapítónk Lord Baden-Powell, ő is a cserkészetet a természetbe ágyazva képzelte el, odaálmodta ezt a mozgalmat, és azt üzente a cserkészeknek, és egy kicsit talán mindannyiunknak is, hogy igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb állapotban magatok mögött hagyni, mint ahogy találtátok. És ez a gondolat, ez azt hiszem, hogy tökéletesen lefedi így a fenntarthatóságnak a lényegét, ami egyben a cserkészet nevelési célja is. Szóval mi azt gondoljuk, hogy fontos az, hogy hosszú távon gondolkodjunk, generációkon átívelő felelősséggel gondolkodjunk, használjuk úgy a természetet, hogy ez másoknak is megmaradjon, és hát, hogy ne csak megtűrt vendégek legyünk, hanem ilyen gondviselő gazdái a természetnek.
Akkor gondolom, vannak valamilyen hagyománya is a cserkészetben a természetvédelemnek?
Igen, abszolút van, hiszen a cserkészetnek a lételeme a természet. Mi ott élünk, ott tanulunk, ott nevelünk, ott vannak túráink, táboraink, ezért alapvetően fontos, hogy vigyázunk rá, ezért próbálunk az egy ilyen programok során általában minimális beavatkozással igénybe venni egy-egy területet, és hát természetesen a jogszabályokat is betartva használni a területet.
Ugye vannak cserkész törvények és fogadalmak, ezek tartalmaznak konkrét utalást a természethez való viszonyra?
Igen, a cserkész törvénynek van olyan pontja, ami konkrétan a természetre vonatkozik. Ez rögzíti, hogy a cserkész jó az állatokhoz, kíméli a növényeket. Szóval ez abszolút megjelenik a cserkész hozzáállásunkban, és nem csak az egyéni szinten, hanem ezért országos szinten is igyekszünk tenni. Például évente rendezünk különböző tematikus éveket, és például 2020 éppen a teremtésvédelem éve volt, tematikus éve volt a szövetségünkben, és ennek konkrét eredményei voltak. Például összeállítottunk egy olyan fenntarthatósági checklistet a táborokhoz, amik különösen a zöld táborozás segítik elő. És ennek következménye volt például olyan tábor, amit például csomagolásmentesen tudtunk megtartani.
Az idei évnek mi a tematikája? Ezt megkérdezhetem?
Hát az idei cserkész év az majd még nem zárult le. A következő, a szeptemberben kezdődő, annak a jellem lesz a tematikája, és a jellemet fogjuk körüljárni. Ez egyébként a nevelési programunk megújításához kapcsolódik, ami idén is zajlik, és ennek például a fenntarthatóság is egy kiemelt nevelési célja lesz. Mert tudjuk azt, hogy azért ennek fontos társadalmi háttere van, tehát azért azt érezzük és látjuk, hogy a fiatalokat erősen foglalkoztatja a klímaváltozás, sokakat érint ebből fakadóan a másokat használt klímaszorongás kifejezés, és mi hiszük azt, hogy a cserkészet segíthet ezekre konstruktív válaszokat adni. Fontos elemünk ugye a kisközösségi nevelés, ezekben való cselekvés, apró kislépésekkel, de kézzelfogható eredményekkel.
Említette a nevelési programot. Önök hogyan nevelik a fiatal cserkészeket a fenntartató életmódra?
Hát ennek nagyon sok eleme van, és alapvetően a helyi közösségeknek a szerepét szeretnénk elősegíteni, hiszen a cserkészet általában helyi alapon szerveződik, tehát az adott területen lévő cserkészek vannak egy csapatban, és ezért sokszor helyi ügyek mentén is cselekednek a cserkészeink. Általában kapcsolódnak gyakran ilyen helyi zöld kezdeményezésekhez a cserkész csapataink, például itt ilyen patakparti takarításra lehet gondolni, faültetésekre, közösségi kertek létrehozására, vagy madárvédelemre például. Ezek tanítják például a gyerekeket arra, hogy a környezetért végzett munkának van öröme, és van hatása.
Említett, hogy lehet csatlakozni ilyen programokhoz, akkor van együttműködésük is más környezetvédő szervezetekkel?
Igen, most nem környezetvédelmi szervezetekről számolnék be, hanem például az egyik jelenleg futó projektünk a Turmix kezdeményezés, amihez csatlakoztunk. Ez egy ilyen aktív helyi környezeti cselekvésre ösztönző projekt, amely lényegében egy kézbesítési szolgáltatás, és összeköti az azonos célállomás felé közlekedőket és a csomagokat, és így lényegében az ingázók futárként tevékenykednek, és emellett pénzt is kereshetnek, amit jótékony célra is felajánlhatnak. Ebbe csatlakozott be például most a szövetségünk, hogy így is hozzájáruljunk a fenntarthatóbb, nem tudom, kézbesítésért, uh-huh. Nagyon sok mindent rendelünk mostanában. Például ez egy mostani összekapcsolódás.
Önök mennyire érzékelik a fiatalabb generációk körében a környezetvédelem iránt növekvő érdeklődést?
Ezt abszolút érezzük, és látjuk, hogy igény van a mai fiatalokban arra, hogy erről beszéljünk, és hogy ez tematizálva legyen. És hát ezt nem csak országos szinten, hanem a nemzetközi háttér is érzékelte, tehát a Nemzetközi Cserkész Szövetségnek például vannak céljai, a fenntartható fejlődés céljai, amik az ENSZ-nek a céljaihoz uh-huh. igazodnak, és ennek kapcsán például egy globális mozgalmat is indított a világszervezet, a Scouts for SDGs, fenntartható fejlődési célokért. Ennek az a célja, hogy 2030-ig nagyjából egy ilyen 4 milliárd óra közösségi szolgálatot teljesítsenek a világ cserkészei a fenntarthatóságért. És ennek számos aspektusa van, akár vizeink védelme, akár az ivóvíz mindenkinek program, és még számos dolgot tudnék sorolni. Ez is egy jó példája annak, hogy a cserkészet az így világszerte egyesíti a fiatalokat abban, hogy aktívan tegyenek a környezetért.
Mit tanácsolna egy nem cserkész fiatalnak, aki szeretne környezettudatosabban élni?
Hát én azt tanácsolnám, hogy először is ne keseredjen el, hogyha most körülnéz, mert van neki is lehetősége tenni a környezetért, és én mindenképp azt ajánlom, hogy keressen egy közösséget számára, ahol ezt meg tudja élni, mert a közösségnek hatalmas ereje van, és ott még jobban meg tudja tapasztalni a saját tetteinek a fontosságát is.
Nem sokára a beszélgetésünk végéhez érünk, úgyhogy felteszem a kérdést, hogy kinek ajánlják a cserkészetet?
Hát a cserkészetet alapvetően minden fiatalnak ajánljuk, hiszen ez a hazánkban a legnagyobb ifjúságnevelő mozgalom, tehát mindenkinek ajánljuk, aki nyitott az elveinkre és az értékeinkre, és akár, hát nyilván ennek van egy olyan aspektusa is, hogy szeret természetben lenni, szereti a természet közelségét érezni. Ez mindenképp egy jó kiinduló pont a cserkészet felé.
Hol lehet önökhöz jelentkezni?
Hát az abból azt szoktuk mondani, hogy a lakóhelyhez legközelebbi cserkészcsapatot érdemes felkeresni, de az mcs.hu weboldalra, hogyha ellátogatnak, akkor ott minden fontos információt megtalálnak a jelentkezéshez is.
Köszönöm szépen Boller Balázsnak, vezetésért felelős országos elnökségi tagnak, a Magyar Cserkészszövetségtől, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Ez volt már az Ajtó magazin kiadása, Best of interjúinkat hallották, olyanokat, amit a stáb szerint a legérdekesebbek voltak az Ajtó történetében. Köszönöm, hogy velünk voltak, találkozunk a jövő héten is. Búcsúzom a szerkesztő Botlik Zsuzsa nevében is. Madarász Mátét hallották, viszont hallásra.
I'm standing in a field of questions. A as far as the eye can see.